ez a Momentumnak a fő problémája, hogy hiába elég régóta vannak a magyar politika palettáján, de az az öndefiníció, hogy ők micsodák, kicsodák, kihez beszélnek, ez a mai napig hiányzik az ő ilyen definíciójukból, és ez egyre jobban látszik. Egyre jobban az látszik, hogy a politikusai nem tanultak szinte semmiből.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Ruf Bálint kampánytanácsadóval, én Benyó Rita vagyok. És akkor a főbb témáink, amiket szerintem érdemes lenne átbeszélni, egyrészt Donát Anna hadat üzent a DK-nak, és akkor érdemes ennek kapcsán kicsit az ellenzék állapotáról, helyzetéről is beszélnünk. 18-as karikát kapott a Nemzeti Múzeum kiállítása, ami szintén több kérdést felvet, és aztán lezárult az első online népszavazás. Ez talán az ellenzék kontra civilek témát is megnyithatja. És akkor kezdjünk Donát Annával, és hozok pár idézetet. Ugye a Válasz Online-ra írt egy publicisztikát Donát Anna, amelyben a következő mondatok szerepelnek. Sajnos nem csupán a kormányoldalon látjuk megvalósulni a hazugság kultúráját, hasonló politikai kultúrát képvisel a demokratikus koalíció is, ezzel pedig súlyos gátja a kormányváltásnak. Egyrészt. Aztán bement az egyenes beszédbe, ahol azt mondta, hogy továbbra is együtt fogunk működni mindazokkal, akikkel lehet, tudunk és akarnak. Vannak olyan DK-s képviselők, akik helyben a helyi önkormányzat munkáját segítik. Mire volt jó ez a Donát publicisztika, ha aztán este azt mondja, hogy együtt fog működni a DK-val?
Hát őszintén fogalmam sincs. Tehát ez egy egészen különleges mozzanata volt ennek a szappanoperának, amiben így élünk így az ellenzéki oldalon. Hogy ez mennyire érdekli a választókat, az egy másik kérdés. Kicsit tényleg olyan, mint egy ilyen, ahogy Török Gábor is fogalmazott korábban, hogy egy ilyen végtelen hosszú sorozat, aminek több száz epizódja van, és hogy éppen most a 300. résznél bekapcsolódunk abban, hogy az egyik pártnak a képviselője rájön arra, hogy egyébként az a másik pártnak a vezetője, aki 2006-ban legalább ha máskor nem, akkor azóta lehet tudni, hogy azért szokott néha hazudni, hazudik az embereknek, vagy hazudott már a választóknak. Ugye amikor ez volt, ugye 2006-ban, akkor Donát Anna 19 éves volt, tehát már akkor ilyen fiatal felnőnként tapasztalta, hogy Gyurcsány Ferenc hazudik. És ugye azóta, ami ugye az ő pártjának a története, ami szerintem hát egy, most már eléggé úgy tűnik még kicsit ilyen kudarc történetté kezd átalakulni, és most visszatérve a viccet félretéve, szerintem ez egy pánikroham volt Donát Anna részéről, abból a szempontból, hogy a pártja nem áll úgy, ahogy kéne állnia. Ennek az okairól kicsit szerintem beszéljünk. A másik rész az, hogy ugye zajlik egy különböző szinteken, füstölszobákban, és ugye az ellenzéki választókat egyáltalán nem érdeklő tárgyalások arról, hogy hogyan fognak éppen milyen felállásban indulni a választásokon, az önkormányzati választásokon. Illetve ugye az van, hogy ugye a DK meg ugye ilyen pártként, vagy kb. Egyedüliként az ellenzéki oldalon pártként viselkedve menettel előre, hogy mifelé az egy másik kérdés, de mindenképpen mindesetre pártként viselkedik. És ugye a Donát Anna azért egy különleges dolog ez, hogy ugye ő képes arra, hogy akár egy napon belül, de azért most már éveken belül is magának teljesen ellentmondó dolgokat mondjon, ami szerintem nem annyira jó egy politikus számára, szoktak politikus ugye 180 fokos fordulatot venni, de hogy így egy napon belül azért az már egy különlegesebb állapot, de ez egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy ugye amikor egy politikai tevékenység van, akkor ugye meg kéne azt kérdezni, hogy ez ugye, én ugye nem vagyok elemző, hanem inkább tanácsadó, hogy mi a célja ennek az írásnak. Ugye eleve az, hogy vajon az a legjobb módja, hogy egy ilyen hosszú, terjengős, kicsit azért hát nem a legszebb magyarsággal, és nem a legjobb stílusérzékkel, de ez egy másik kérdés, inkább stíluskori kérdése, ír valaki egy publicisztikát. Ugye eddig Donát Anna az ilyen különböző ilyen esszéit, amit az elmúlt egy másfél évben csinált, a Magyar Hang nevezetű, szintén kicsit ilyen mérsékelt, jobboldali, a Fideszből kiábrándult újságírók által szerkesztett újságba írta. Itt voltak különböző pontjai, 6+1, meg 8, meg 10, mindenféle ilyen hát komolyabban, meg kevésbé komolyabban vehető elképzelései, és utána most ugye ezt a Válasz Online-ba írta, hogy mi a célja annak, hogy valaki így fel kell reggel, és akkor azt mondja, hogy most itt van ez a szép nap, akkor most megírom ezt az írást, és elmondom azt, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc és a pártja hazudik, főleg a Gyurcsány Ferenc, még a felesége is hazudik, és ugye az ő pártja ebben nem fog részt venni, és ő felnőttként kezeli a választópolgárokat. És hogy ugye megvolt a lehetősége a Momentumnak, egyébként teljesen tiszta lehetősége volt, hogy a 2018-as választások után, amit nagyon csúnyán elbuktak, 19-ben, májusában, egy viszonylag sikeres európai parlamenti választás után, amit most csinált, azt akkor simán megcsinálta volna. Azt mondja Donát Anna, hogy gyerekek, itt vagyunk ők majdnem 10%-on, mi vagyunk az új centrum, vagy az új erőközpont, Gyurcsány Ferenc hazudott, ezt mindenki tudja, és aki szerint Gyurcsány Ferenc hazudott, az jöjjön ide hozzánk, és mi megyünk előre. De most nem ez történt, hanem az történt, hogy körülbelül, hát nem tudom, 200 helyért az önkormányzatokban leültek egymással beszélgetni, a már akkor is egyébként nagy részben bukott pártok képviselőjével és Gyurcsány Ferenc, és megállapodtak abban, hogy közösen fognak indulni valamilyen módon, akkor októberben rendezendő önkormányzati választásokon. És akkor ugye azt a relatív sikert, amit elértek, átfordították polgármesteri helyekké, egyébként a legrosszabbul ők jártak ebben a csomagban, a legkevesebb polgármesteri helyet ők szerezték, a leggyengébb főpolgármesteri helyet ők kapták, de mégis ugye bementek ebbe a helyre. Ott legalább először is már Gyurcsány Ferenccel közösen indultak, ugye akkor se tett már tudni, 19-ben a Gyurcsány Ferenc 2006-ban hazudott, de akkor még ez annyira nem volt annyira érdekes, de ami viszont még érdekesebb, hogy akkor ugye nem kellett Gyurcsány Ferenccel személy szerint ugye közös listán szerepelnie, hanem akkor csak ugye együtt indultak a pártjával, de ugye a 22-ben, ugye a választásokon, ugye ők egy közös listán szerepeltek, tehát akkor már, tehát ugye 16 évvel az összet után közös listán szerepelni a hazudóval, az már ugye már...
Úgyhogy megy a miniferi kampány.
Úgyhogy megy a bármifajta kampány, de inkább csak a hitelességről beszélek, hogy ezek már ilyen, és akkor utána rájönni arra, hogy akkor mégiscsak most mégse kéne ezt csinálni. Ez persze lehetséges, és ugye vannak ilyen politikai kitörési pontok, ez még mindig rendben lenne, már nem annyira, de rendben lenne, de úgy utána mi történik? Hogy utána mi a következő lépése annak, hogyha a pártnak az egyik, hát nem elnöke, hanem húzó arca, vagy megszemélyisítője, vagy nem tudom, micsodája. Mi a másnap? Akkor másnap azt történik, hogy az összes helyen, ahol közösen kormányoznak egymással, a Momentum kilép ezekből a helyekből, és azt mondja, hogy gyerekek, most már rájöttünk arra, hogy most a hazugságból ennyi, és feladják a pozíciókat. Na, azért aztán mégsem, hanem akkor ilyen, hát még egy napig még szerintem a belső ilyen saját maguk tagsága még szerintem még megberegeti Donát Anna a vállát, és pedig egy hirtelen egy ilyen, mint a Monty Pythonban, az öngyilkos osztaként így visszavonul ebből, és akkor hát de azért mégis együtt fogunk működni. És ugye ez a Momentumnak a fő problémája, hogy hiába most már nem is olyan, elég régóta vannak a magyar politika palettáján, de az az öndefiníció, hogy ők micsodák, kicsodák, kihez beszélnek, ez a mai napig hiányzik az ő hát ilyen definíciójukból, és ez egyre jobban látszik. Egyre jobban az látszik, hogy a politikusai nem tanultak szinte semmiből. Nem az van, hogy most zöldfülűként vannak a magyar politikában, nem, legalább ugye hát minimum 6-7 éve vannak a porondon. Nem tanulták meg azt, hogy politikai stratégiába kell gondolkozni. Össze-vissza kapkodnak, rángatják ide-oda a kormányt, hétfőn reggel azt mondják, hogy nem tudom, jön az új messiásatok, és kiplakatálják az egész országot egy ilyen Donáton a sziluettjével, utána előtte elmondják azt, hogy felnőttnek kell tekinteni a választót, aztán harmadnap elmondják, hogy le kell menni vidékre, aztán negyednap kiállnak aláírás gyűjteni a megszólítások ellen, aztán ötödnap, és tudnám ezt most sorolni végtelenségig, semmifajta konzisztenciával nem rendelkezik a pártnak a politikai manőverezése, hanem állandóan egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen félreértett politikai agenda gyártásban vannak, hogy beszéljünk rólunk, tartsuk valami, mondjuk valami nagyot, aztán azt tartsuk fenn egy kicsit, aztán meg engedjük el. És ugye ez történik, tehát semmit nem visznek igazából hosszú távon magukkal, mindenbe belekapkodnak, és ebben egy olyan képet mutatnak, amivel a magyar választó, és főleg az ő potenciális választóik egyszerűen nem tudják követni, hogy mi történik, hogy tényleg az az október 23-ai politikai közlésük, hogy felmegy 5 darab parlamenti képviselő, és vörös festékkel leönti azt a kordont, ami mögött senki nincsen, és tényleg az a 23-ai mondása egy egyébként fővárosi, meg értelmiségi bázissal rendelkező pártnak, hogy leöntik vörös festékkel a kordont, szóval követhetetlen a dolog, és ugye, amiről itt már többször beszéltünk itt együtt is, az történik, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, illetve a Mi Hazánk olyan potenciális veszélyt jelent rájuk, hogy mondom, még egyszer, ez a pánik reakció szerintem ebből adódik.
Ha már azt említed, hogy kik jönnek még föl a terepre, ugye a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt mellett, még hogyha az önkormányzati választáson nem is, de akár az EP választáson van a Gábor is bezavarhat, akár a Momentumnak. Bezavarhat-e? És a Jobbik, amely láthatóan zsugorodik, egyre zsugorodik, szinte nincs, lehet-e az áldozata annak, hogy megjelent volna Gábor?
Ugye a Jobbiknak az utód pártjai közül, az egyik ugye van a Gábornak a pártja, a másik pedig Jakab Péternek a pártja. És ugye mind a kettő szerintem, keveset beszélünk róla, annyiban érdemes róla beszélni, még egyszer a szappanoperának a különböző részeiben értelmezve, hogy mindkettőben szerintem elképesztő meló van. És az a fajta politikai cselekvés, ami egyébként a mainstream ellenzékből hiányzik, a lelkesedés, az benne van mind a kettőben. Hogy milyen motiváció van mögöttük, abban én csak nem akarok belemenni mély találgatásokba, hogy kinek az érdeke, ugye ezt mindenki döntse el, hogy kinek az érdeke az, hogyha minél több párt indul az európai parlamenti választáson a Fidesz mellett, zárójel bezárva, de én azt látom, hogy mind Jakab Péternek a mozgalma, mind Vona Gábornak a mozgalma, azt a munkát, ami kell egy párt építéshez, azt megcsinálja. Szóval Jakab Péter a maga módján és a maga stílusában azért végigjárja az egész országot, és olyan embereket tud megtalálni, olyan embereket szól, akik egyébként a mainstream ellenzéknek a nagy része nem tud a Mi Hazákon kívül. Vona Gábor pedig ugye az látszik, hogy ő is ugye tanult azért a hibáiból, és egy olyan szervezetet próbál meg létrehozni, ahol rengeteg ember megtalálja, vagy megtalálhatja a számítását. Hogy őket mire használja Vona Gábor, az egy másik kérdés, ebben nem látok bele, de azt azért látom, hogy az országos szervezettségi szintje szerintem bizonyos szempontból lekörözi már sok más egyébként a parlamentben ülő pártot, és olyan mennyiségű fiatal veszi őt körül, amivel azért lehet számolni. Ezek az emberek keresik a helyüket, és Vona Gáborban látják ezt meg, hogy miért vagy miért nem, az egy másik kérdés, de van egy ilyenfajta húzó ereje. Ez kicsit más egyébként, mint a kutyapártnak a húzó ereje, mert ugye a kutyapártnak az a húzó ereje, hogy egy ilyen lakmuszpapírja az ellenzéki teszetosaságnak, és inkább jobb hiány vannak ott az emberek. Ők is elkezdtek egyébként egy kampányt, kicsit komolyabban veszik magukat talán, hogy ez mennyire sikeres, ez megint egy másik kérdés, hogy mennyire áll nekik jól, ez megint egy másik kérdés, de hogy ők ez így mennek előre. Most ebben van marad benne kicsit így a momentum, hogy megpróbáltak. Én mindig azt gondolom, hogy ők egy ilyen szerepjátékban vannak, amiben azt, hogy elképzelték, hogy milyen politikusnak lenni, milyen érzés, nem tudom, hogy asztalnál ülni és magunkat komolyan venni, és kicsit már túl komolyan veszik magukat az első pillanattól kezdve. És ahelyett, hogy mondjuk abba mentek volna bele, szemben, az is egy döntés. Ha nem akartak volna ilyen pórusképző erő lenni, hanem csak ők akartak volna lenni a magyar, új magyar liberális párt, abba is van 10%-nyi szavazó, szóval minden kutatásban azt látjuk, hogy hiába a Fidesz megtett mindent azért, hogy a liberális, mint szót egy ilyen szitokszóval tegye, attól még az embernek a nagy része, nem a nagy része, vagy van rá egy igény arra, hogy liberális pártot csinálják, de ők ugye ezt nem merték soha felvállalni, mert azt képzelték, hogy nekik minden hova kell beszélniük, mindenkit meg kell fogniuk, ugye ilyen a politikában nincsen, de hogy egy kicsit felmentsem őket. Az egy nagyon nehéz állapot itt a 13. évében a Fidesz rendszernek, hogy hogyan tudsz úgy politizálni, hogy tudod, hogy a végén hát együtt kell valakikkel majd működnöd. Hogyan tudod besöpörni a szavazókat úgy, hogy közben tudod, hogy a végén egy listán kell lenni. És ugye ezért van mindig ez a fura példa, ami mostában van, hogy a lengyeleknek sikerült, ugye nekik azért sikerült többek között, mert teljesen más a választási rendszerük, tud indulni egymás mellett 3-4 ellenzéki párt, aki képes arra, hogy külön-külön maximalizálja a szavazóit, és úgy infusson neki a nagy közös ellenzéknek. Itthon ez nem működik. És a Momentum ugye abban a hibában van, hogy egyrészt ugye meg se próbálta, kettő pedig ugye, hát most nagyon nehéz megmondani, hogy ők igazából micsodák.
Fontos szereplőről, vagy a fontos ellenpólusról, a DK-ról nem beszéltünk, aki emellett közben, vagy ez a párhuzamosan végzi a munkát, a tárgyalásokat folytatja, amiből úgy tűnik, hogy lehet, hogy az LMP lesz a nevető nyertes, a tárgyalásokat mintha jobban vinnék, és közben a DK, mintha ezekről tudomás se véve menne előre. Így van-e?
Hát annyiban így van, hogy a DK, amit mondtam korábban, és politikai pártként működik. És abban a szóban, hogy amit megtanultak, hát sok évnyi politizálás óta, amit korábban még az MSZP-ben, azt a politika csinálást, azt viszik magukkal. Ugye, hogy nekik mi a problémájuk, és hogy miért nem tud ez a politika csinálás nagyobb lenni, ugye ez egy szemében, ugye nagy valószínűséggel Gyurcsány Ferenc kérdése, hogy ő még mindig, ugye igazából látom, csak most jött erre rá, de egyébként a társadalomnak nagy része nem most jött rá, ő a gátja a DK növekedésének, bármennyire is nehéz ezt befogadni, és bármennyire is, aki ezt mondja, akkor az egy eleve árulóvá válik. Egyszerűen az van, hogy Gyurcsány Ferenchez egy nagyon negatív képe van a magyar társadalomnak, nem csak a fideszeseknek, az egésznek. A feleségéhez kevésbé van ez. De mivel, hogy Gyurcsány Ferencnek ez a pártja, ez a pártja, ezért ezt kettőt nagyon nehéz egymástól elvonkoztatni, sőt, igazából nem is lehet. De ettől még, ugye ők belül nem így gondolkodnak, hanem úgy, hogy mennek előre, és igazából az élet őket igazolja, egyre nagyobb és nagyobb párt lesz. Hogy ez a nagyság mekkora, az egy relatív győzelem, az igaz, hogy a ellenzéki táboron belül ők a legnagyobb párt, de azért még ez korán sem akkora, mekkorának kéne lenniük egy ilyen másfél évnyi gazdasági világválság, vagy gazdasági válság után. De ők ugye azt, és az egész az ironikus, hogy az egész, amit most csinálnak, ugye ezt mondom, még egyszer kell volna a Momentumnak csinálnia, ennek csak egy ilyen kis leágazása, hogy annak a pártnak, aki egyébként a legfiatalabbaknak szóló, meg nem tudom, legdigitálisabban működő párt a Momentumnak, miért nem ők csinálták meg a DK applikációt, ugye miért nem, miért a DK csinálta meg, és miért nem 5 évvel ezelőtt csinálta meg a Momentum, és miért csak így néz rá, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. De a másik pedig az, hogy ugye az egy nagyon különleges állapot a Magyarországnak, és ezért is egy ilyen, hát hogy kívülről nézve inkább egy ilyen, hát ilyen, nem tudom, egy szürreális regény, az, hogy ugye a DK-nak a miniszterelnök jelöltje, ugye Dobrev Klára adott egy interjút a 24.hu-nak, ahol ugye hosszasan magyarázza, hogy a DK milyen, meg hogy mik a tervei, meg mik a szakpolitikai gondolatai, és akkor ugye jön az a kérdés, hogy ő magát hova helyezi ebbe a rendszerbe, és ugye ez egy diktatúra, ami és leírja és elmondja a szokásos mondani valókat, és közben a kérdező megkérdezi, hogy ő mennyire egy gazdag ember. És akkor Dobrev Klára elmondja, hogy ő egy nagyon tehetős valaki, vagy egy milliárdos valaki. És ugye hát akkor az ember így gondolkodik azon, hogy, és még egyszer mondom, tehát, hogy nem avval van a probléma, hogy az Orbán nem egy rendszer, ami nem nagyon messze van azért egy ideális nyugat-európai demokráciától, de azért abban, ha valaki ezt így összerakja, hogy a diktatúrának a kihívója egy milliárdos, azért úgy ott van egy ilyen logikai bukvenc, hogy vajon ezek az emberek akkor hogyan vannak, és akkor ahhoz még hozzákötjük azt, hogy a DK-nak most új következő ilyen építkezési folyamatában megtalálta a saját maga KDNP-t és semmilyen Zsoltját, abban, hogy ugye Ungár Péter személyében, aki egyébként nem létező, vagy a támogatottsággal nem létező pártot maga mellé rakott, és lényegében egyébként az ő szempontjukból teljesen helyesen kiszervezte az ütő, beszólogató, kellemetlenkedő szerepet a DK-n kívülre Ungár Péterre, aki ugye szintén egy milliárdos, és hogy az ő milliárdjai egyébként, hát azért jobban köthetjük a Fideszhez, mint akár, mint Dobrev Klára milliárdjai. Szóval, hogyha ezt így valaki így elolvassa, hogy az Orbán rendszer, amit egyébként jogosan hív valamilyen fajta ilyen különleges hibrid rezsimnek, két legfőbb ellenfele 2 milliárdos, hát akkor ez, aki ezt olvasta, mert el se hiszi.
Amelyeknek a programja fizessenek a milliárdoson.
Hát aminek a programja az, ami egy ilyen, de még egyszer, a DK-nak ez is jól működik a DK. Ha levesszük az apró elemeket, akkor mondom, azt csinálják, amit egyébként csinálniuk kell. Tehát ők dolgoznak mind a programban, mind a applikációban, mind a mozgósításban. A probléma az, hogy ami a tetején van, a zárókő az, ami igazából zárja őket ebbe a helyzetbe. Tehát én azt gondolom, hogy ők bármit csinálnak, a végén az üvegplafon, vagy ez egy ilyen nagyon népszerű kifejezés, de inkább a gyurcsányplafon, azért ott van fölöttük. És hogy ugye avval, hogy megtalálták így egymást így a DK és az LMP, ugye ez megint egy zárójeles, és ugye a magyar politikának egy különleges eseménye, ugye az LMP egyébként Gyurcsány Ferenccel szembe jött létre annó. effektíve szembe, tehát ő, ez volt az egyik ilyen a kiáltványa, hogy az egész gyurcsányi politikával szemben. Most ugye ők is egy nagy utat tettek meg, szóval abban is Ungár Péter nagy utat tett meg abban, hogy ő a legfőbb ellenségből most már egy ilyen, hát most az ő szavait próbálom idézni, egyrészt Mózesként, másrészt Sagálként gondol Gyurcsány Ferencre, ezek ugye különleges színes elemei a magyar politikának. Én ilyenkor, amikor ezt látom, az elmúlt két hét történését olvasom, és most őszintén gondolom ezt, azt gondolom, hogy olyan szinten működik már a Fidesz rendszere, hogy a Fidesznek ebbe igazából bele se kell szólnia, ezek az emberek el vannak magukkal, egymást húzzák le abba a mocsárba, amiben korábban még Rogán Antalnak meg az egész Fidesz rendszernek be kellett aktívan avatkozni, itt már bele se kell avatkozni, ezt megoldják saját maguk.
Talán ezt is látva, vannak azért civil kezdeményezések, és én itt gondolok, meg itt hoznám be a népszavazás kérdését, mert talán pont ezt látva azért újra és újra előjönnek olyan kezdeményezések, amely bár ellenzéki, nem kötődnek ellenzéki pártokhoz, és kicsit próbál azon felül emelkedni. Használható eszköze, politikai innováció-e, például ez az online népszavazás, és lehet-e úgymond egy második nyilvánosságot létrehozni a Fidesz mellett?
Ugye, amit mondtál kérdés, ugye itt van a lényeg. Politikai innováció-e? Hogyha meg politikai innováció, akkor nem egy civil dolog. Ugye ez itt nekem a fő veszőparipám, hogy ezek az emberek a legjobb szándékkal abban vannak, hogy látják azt, hogy valami megakad, nem tudnak tovább menni, az ellenzéki politikusok nem teszik a dolgukat, az dühüket és a tehetetlenségüket nem képviselik, ezért a saját kezükbe veszik az irányítást. És onnantól kezdve csinálnak valamit, ami szerintem minden jó szándékuk mellett igazából egy ilyen önmagában pörgő motor. Tehát, hogy ha ez nincsen politikai cselekvésre átfordítva, akkor ez a semmi lesz. Akkor azt tudja majd mondani egyébként akkor ilyenkor beavatkozva aktívan a Rogán propaganda művek, hogy hát 100 000 ember, hát ez micsoda, hát akkor leosztjuk azt településekkel, és akkor nem tudom, 1% a leg ellenzéki településeknek vett részt ezekben a választásokban, a szavazásokban, és ugye ilyenkor ez megint így rengeteg energia, rengeteg embernek a munkája, rengeteg embernek a lelkesedése szerintem így megy bele így a kukába. De ugye ez a kérdés mindig, hogy amikor, és szerintem ez egy magyarországi specifikus is, meg egyébként régiós kérdés is, hogy mi az, hogy civil, mi az, hogy politikus. És nem azt kell venni, ami mondjuk Amerikában van, hogy van egy létező, vagy akár Nyugat-Európában bizonyos országban van egy létező erős, elképesztően tőkeerős civil társadalom, ahol az embereknek van szava, nem mindenki akar politikus lenni, valaki csak eljár a helyi dalárdába, és azon keresztül tud viccen kívül nyomást gyakorolni egyébként a politikára. Itthon nem ez van. Itthon az van, hogy sajnos ezt el kell fogadni, bármennyire is szomorú, az ember politikai cselekvést akar tenni, akkor politikusnak kell állnia, annak minden rossz és minden jó dolgával. És nagyon nehéz belépni ebbe, és borzasztóan nehéz, mert egyrészt vannak az ellenérdekeltek, Fidesz és a meglévő ellenzéki pártok, kettő pedig ugye az ember nem akarja magát kiszerkesztve látni, vagy a családját kiszerkesztve látni a különböző médiumokba. Ahhoz, hogy ebbe az országban legyen változás, ahhoz igenis aktív politikusokra van szükség, azok, akik ilyenkor civilként működnek, sajnos kénytelenek lesznek belépni a politikai világába, ha szeretnének valódi változást elérni.
Végül beszéljünk egy kicsit a kormány oldalról is. Ugye igazából hónapok óta az ellenzéki nyilvánosságban inkább humorosan próbálják most már felfogni a fóliázás kérdését, de most nem csak az ellenzéki oldalon, hanem Elsimon László, aki ugye vezető fideszes politikusból, államtitkárból lett a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, jelenleg gúnyolódik Duró Dórán, aki elérte, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása 18-as karikát kapjon. Ugye írt egy Facebook posztot, amiben gúnyolódik Duró Dórán, vagy hát azon, hogy sikerült elérnie, hogy kígyózó sorok legyenek a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán. Mert hogy egyébként egy betarthatatlan törvényről van szó, mert bár 18-as karika egy Magyar Nemzeti Múzeumos jegyárusító nem ellenőrizheti, hogy aki bemegy, az hány éves. Pici dolognak tűnik, csak közben meg eszembe jut több olyan törvény is már a Fidesz korszakból, amikor szimbolikus ügyről van szó, mondjuk mint az NGO-k kérdése, hoznak egy törvényt, ami aztán betarthatatlan, vagy nem is akar, vagy valahogy ki akarják mozogni.
Szerintem ez így jó nekik, ahogy van. Ugye ezek a törvények, ezeknek a nagy része most az NGO is, de inkább ez a fóliázós kérdés is, ugye egy nagyon mély érzelmi húrt akar megpendíteni a magyar társadalomban, és főleg a Fidesz szavazókban, de nem csak a Fidesz szavazókban, akik ugye rettegve nézik azt, hogy hogyan, mi történik a világukkal, és a Fidesz persze természetesen ezt minden egyes nap meg is locsolja ezt a tüzet olajjal, és az egész LMBTQ kérdés, meg ezek az egész életmód kérdéseket ugye állandóan teszteli, hogy meddig lehet ezt a gyűlöletet, vagy ezt a félelmet fokozni. És hogy akkor, hogy éppen lefóliáznak, vagy nem engednek be, ez az ő szempontjukból, olyan szempontból mindegy, hogy erről van szó. Erről beszélgetünk, ez egy ilyen egyrészt gumicsont, amiben lehet az ellenzéki oldalt hergelni végtelenségig, kettő pedig ugye a sajátjának pedig azt mutatja, hogy valami másról van szó, mint ami igazából pontos lenne. És ezért ez itt tökéletesen működik, mert ugye amikor életpontbeli kérdésekről beszélgetünk, akkor azt sose felejtsük el, hogy nagyon kicsi hiány, de nem lett érvényes a úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás 2022-ben, de nagyon kevés és hiányzott hozzá, és ugye, hogyha megnézzük azt, hogy kik szavaztak ezen a népszavazáson, nem csak a Fideszre szavazók szavaztak rajta, hanem annál jóval több ember ment el és szavazott ezekre az egyébként teljesen szürreális kérdésekre, de ők ezt nem így gondolták. A Fidesznek elem érdeke, hogy abban a világképben, amit magáról állít, vagy amit magáról fest, hogy ő az utolsó bástyája a normalitásnak, és ugye a családok itt vannak biztonságban a háborgó tengeren, amit az többi ország jelent, ebben ezek mind szimbolikus harcok. És most éppen a Budapesten, a Nemzeti Múzeumban hogyan csapódik ez le, ez az ő szempontjukból, a nagy cél szempontjából tök mindegy. És mondok még valamit, minél többet foglalkozunk ebben, amikor egyébként jó szándékú emberek a saját maguk szempontjából teljesen jogosan és teljesen felháborodva és a saját magukat megtámadva, érezve ez ellen fellépnek, az a Fidesznek a lehető legjobb. Ez a szomorú ebben az egészben. És ez az egészben a nehéz, és ugye erről többször beszéltünk, hogy azt felfogni, hogy hogyan lehet egy ilyen rendszert úgy támadni, hogy az ne nekik legyen jó. És ez egy nagyon nehéz kérdés, de mind én ugye itt
is... És van erre válaszod
egyébként? Erre egyébként van. Tehát van. Tehát az van, hogy és nem én egyszerűen mondom, hanem hogy az van, hogy van 10 ügy a magyar a politikában. Ebből a 10 ügyben 8-ban a Fidesz azt a többséget képviseli, amit a magyar társadalomban van. 2-ben körülbelül nem. De ez egyik sem életmód kérdés. Egyik sem az, hogy hogyan éljünk, kivel éljünk, kit szeressünk, hova menjünk. Mindkettő gazdasági és megélhetési kérdés. Ott van a támadási pont, ott lehetne őket megtámadni, ott lehet egyébként kétharmadnál többet is szerezni, de ugye a Fidesznek az az érdeke, hogy minden egyes politikai törést a másik 8-ba játsszuk le, mert abban nekik mindig többségük van. Ugyanez volt ugye az ukrán kérdésben, ugyanez van család kérdésben, ugyanez van fóliázás kérdésben, lehet ezek az embereket a napi életüket egyáltalán nem befolyásolja. Ugye minden számtalan kutatás jön ki, hogy a magyar társadalomnak a első 20 problémájában nincsen benne az LMBTQ kérdés, de hogyha oda megyünk bele, akkor a Fidesznek az álláspontja a magyar társadalomban tetszik, nem tetszik, de többségben van. És ezt ők pontosan tudják.
Ruf Bálint, köszönöm szépen. Ez volt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Én Benyúr Ete vagyok.